Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan nagy szükségünk van, amiről most énekeltünk. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy a te lelked itt legyen ezen az Isten tiszteleten. Hogy a te élő lelked eljöjjön és itt legyen, és a mi szívünkben, lelkünkben munkálkodjon. És olyan nagy szükségünk van, Úr Jézus, arra a tűzre, amiről énekeltünk. Hiszen annyira sokszor megfárad, meghűl a mi szívünk. Olyan sokszor a szeretet tüze kihúny a mi szívünkben. Már csak éppen pislákol vagy parázslik. És emberi kapcsolataink tönkre mennek emiatt. A veled való kapcsolatunk elhidegül emiatt. És az életünk teli van kudarcokkal, csalódásokkal, tévutakkal. Urunk, hányszor kellett már rádöbbennünk, hogy a saját döntéseink milyen rossz útra vezettek. Pedig úgy szerettünk volna jól dönteni, úgy szerettünk volna jó úton indulni, és mégis a végén rádöbbentünk, hogy ez egy zsákutca. Vagy talán még rosszabb, talán fogva tart, talán már nem is tudunk róla a saját erőnkből visszafordulni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ma azért jöttél ide. És azért vártál ide bennünket, hogy szabadíthass, hogy megújíthass, hogy betölthess bennünket a te lelkeddel. Köszönjük, hogy mi is megérkezhettünk ide. Köszönjük, hogy volt rá lehetőségünk fizikailag, hogy eljöjjünk, és köszönjük, hogy volt lelki vágyakozás a szívünkben, tőled való vonzás, ami ide vonzott bennünket. De azért kérünk, Úr Jézus, hogy ne csak fizikailag érkezzünk meg ma ide, hanem lelkileg is. Itt legyünk teljesen. Ne a napi gondok, vagy még a hátralevő feladataink az éjszakába nyúlóan is, amiket talán azért tettünk félre, és azért kell még bepótolnunk, hogy eljöhessünk ide, most ne ezek foglalkoztassanak bennünket, hanem tudjunk teljesen rád figyelni, tőled várni mindazt, amit te mondasz nekünk. Amen. Szeretett testvérek! Valóban folytatjuk tovább a Jelenések könyvében a harmadik fejezetből a laodiceai gyülekezethez írt levelet, és ebből a levélből, és igazából az összes levélből idéztük már ezt a pici részt, ami az első alkalmon volt, most folytatjuk tovább, de szeretném felolvasni az egész 14. verstől 22. versig terjedő szakaszt, hallgassuk alázattal, figyelemmel az élőisten hozzánk szóló szavaként. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzott aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, azt megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz hát, és térj meg! Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, ahogyan ígértem, folytatjuk tovább azt a mondatot, amit elkezdtünk, és hagy olvassam föl újra a 15. és a 16. verset. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Hadd kezdjem mégis azzal az igehirdetést, hogy jól tetted, hogy eljöttél. Jó, hogy itt vagy. Annak idején ugye Cornelius mondta ezt a római százados Péternek, de én most neked mondom, jó, hogy itt vagy. Jó helyen vagy. Mégpedig azért vagy jó helyen, mert egy olyan helyre jöttél, ahol az Isten lelke jelen van és munkálkodik. Egy olyan helyre jöttél, ahol hangzik az ő szava, az ő igéje, és aki itt volt tegnap is, az tudja, hogy ott, ahol az Isten igéje hangzik, ott csodálatos dolgok történnek. Ott ez az Istentől jövő ige emberi szívekben megfogan, és új életet szül. És te most egy olyan helyre jöttél, ahol az Isten igéje hangzik, és ahol az Isten igéje így munkálkodik, munkálkodhat most a te szívedben is. És akkor is jó helyen vagy, és jó helyen jársz, hogyha nem volt éppen szívmelengető ezt az igét hallani, amit felolvastam. Hiszen ez egy kemény, ez egy ítéletes ige, és bizony vannak a Bibliában ilyen igék, amiket nem jó hallani, és az ember nem szívesen hallja, nem szívesen hallgatja. Számomra is az egyik olyan ige ez a Bibliából, amit akárhányszor olvastam el, vagy hallottam, mindig úgy belerendült a szívem, hogy Uram, hát tényleg, hogy is van ez akkor most? Milyen is az én szívem? Milyen diagnózist állítasz föl én rólam? És csodálatos dolog, hogy az Isten ismer bennünket, és tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Még akkor is, hogyha éppen fáj egy-egy diagnózis, amit fölállít rólunk. Tegnap is mondtam, hogy mindezeket, amiket én itt elmondok, én nem a magam fejéből mondom. Nem a magam indulatából, legalábbis nagyon sokat imádkoztam érte, hogy mindaz, ami emberi, ami tőlem való, ami az enyém, azt Isten vegye ki, és csak az hangozzon el, ami tőle jön. Ezek az igék tőle jönnek, nem én mondom. És ezért van súlya. De ezért tudhatod, hogy célja van. Nem valamiféle öncélú sértegetés, vagy valamiféle bántás, hanem azért mondja az Isten ezeket az igéket, estéről estére, mert neki célja van az életeddel. Ezzel az igével valamit benned el akar végezni. De miről is szól ez az ige? Hát magát a helyzetet azt hiszem, hogy értjük. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, én például szeretek kávézni, de a forró kávét azt szeretem, nyáron a jeges kávét is nagyon szeretem, a langyos kávét nem bírom meginni. Lehet, hogy más-mással van így, de én a kávéval vagyok így, hogy azt nem, langyosan nem bírom meginni. És ezt a példát használja egy Jézus, hogy a hideg, hogy az rendben van, azt tudjuk, mit jelent. Az, hogy forró, az is. De az, hogy langyos, azzal nem tudok mit kezdeni, azt kiköpöm a számból. De nyilván itt most ez egy sokkal mélyebb és lelki kérdés és lelki téma. Nem felejtem el, középiskolás voltam, érettségi előtt álltam, és készültem a teológiára. Hogy én tudom, hogy én az Isten igéjét akarom hirdetni, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni. És valaki, aki egészen közel állt hozzám, egyik nap nekem szegezte ezt az igét. Hogy tudod, ez a te nagy bajod. Hogy nem vagy sem hideg, sem forró, nem langyos vagy, és az Isten kiköp a szájából. El tudjátok képzelni, hogy esett. Hát nagyon megsértődtem. Pedig igaza volt. Teljesen igaza volt. És tudom, hogy akkor nem az a valaki mondta ezt nekem, mert teljesen így ki volt, meg hogy egyáltalán mennyire volt kedves dolog az ő részéről. Én tudom, hogy akkor azt ott nekem Jézus mondta. És amikor hitre jutottam, akkor ezek újra az ilyen jelzések, nem csak ez, több más ilyen volt az életem során, amikor Jézus így egészen világosan beleszólt az én öntelt vagy önelégült életembe, hogy vedd már észre, hogy pont a lényeg hiányzik. És igaz volt, Jézus mondta nekem akkor ezt, hogy ez a bajod, hogy azt gondolod, hogy ez így mind rendben van, de valójában langyos a szíved, nem kötelezted el magadat mellettem. És ez most az a helyzet, amikor az Úr Jézus ezt neked mondja. Én nem tudhatom, hogy miért, mert én nem ismerlek. Ő ismer téged. De ő most neked mondja ezt. Bár csak hideg lennél, vagy forró. Azonban ez az ige különböző állapotban találhat meg bennünket. Hiszen különböző emberek, különböző lelki fázisban, lelki állapotban lehetünk. És különböző módon lehet igaz az életünkre. Különböző hangsúlyt kaphat, ahogy éppen vagyunk, ahogy éppen a lelki állapotunk van. Ugyanez az ige. És ennek nagyon egyszerű oka van, mégpedig a fizikai törvényszerűség, hogy ha valamit fizikából nem jól mondok, akkor ezt tessenek nekem elnézni, bár édesanyám is, meg nagyapám is fizika tanár, de én nem ezt a vonalat vittem tovább. De a fizika törvényszerűsége szerint három módon lehet valami, mondjuk egy folyadék vagy egy víz, langyos. Három módon válhat langyossá. Az egyik az az, hogy forró és hideg összekeveredik. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy a meleg kihűl, és úgy lesz langyos. A harmadik pedig, hogy a hideget elkezdjük melegíteni, de nem várjuk meg, amíg forró lesz, hanem megállunk a langyos állapotban. Szerintem ez legalábbis számomra elég logikus. És ez a három fizikai jelenség vagy állapot segíthet nekünk ezt az igét megérteni, hogy ez hogyan is érkezhet meg a mi életünkre nézve. Vajon mi melyik vagyunk? Melyik a mi állapotunk? Melyik a te állapotod? Az első az a keveredés. A keveredés. Azt mondja Jézus ebben az igében, hogy van olyan lelki állapota az embernek, aminél még az is jobb lenne, ha nyíltan megtagadná az Úr Jézust. Ez a hideg. Van olyan lelki állapota az embernek, amikor az lenne a jó, hogyha végre kimondaná, hogy én nem hiszek benned, én nem akarlak téged, én nem akarok benned hinni. De nem mondja ki az ember, mert áltatja magát, hogy ő úgy el van. Bizony, testvérek, szomorú helyzet ez. Szomorú tapasztalata ez lelkipásztoroknak. Amikor nekünk kell ezt fölismernünk, bejön valaki beszélget, mondjuk egy keresztelői beszélgetésbe, és elmondja, hogy ő neki már az ükapja is református volt. Sőt, még az is lehet, hogy lelkész is volt. És hogy ő milyen csodálatos, vallásos neveltetésben részesült. És hogy ő mennyi mindent tett már az Istenért. És mondja, és aztán elkezdenénk beszélgetni arról, hogy akkor hogy is van ez. Hát jó, csak tessék már lelőttyinteni azt a gyereket, aztán menjünk tovább, mert hát nekünk erre nincs időnk. Hát mi már tudjuk, hát nekünk már ott van az életünkben a vallás, és nem tudok vele beszélgetni. Minden leperegről azt mondja, én ezt már tudom. Olyan, mint egy páncél, mint egy pajzs. Ott tartja maga előtt az ő vallásosságát. Hogy nekem ne mondjon már semmit, én már mindent tudok. Én már annyit hallottam ezt. És akkor elkezdünk beszélgetni arról, hogy hát ugye azért a keresztelő előtt jó lenne, ha netán összeházasodnának. Mert ugye azért mégiscsak az az Isten regye. Ó, és akkor aztán fölháborodva elmegy. Mert ő akkora vallásos. Értjük, testvérek? Erre mondja azt az Úr Jézus, hogy ennél még az is jobb lenne, hogyha hitetlen lennél. És tudjátok, hogy ez mennyire igaz? Bejön az utcáról egy vadidegen, életében nem járt még templomba, és leülünk beszélgetni, és issza az Isten igéjét. Hány ilyen megtapasztalásunk volt már? Az egészről semmit nem tudott addig, és elkezd az Isten dolgaival szembesülni, és azt mondja, hogy hát erről nekem eddig fogalmam se volt. Hát tényleg, ez történik egy templomban, erről beszélnek a lelkészek, ez van a Bibliában, és kikerekedett szemekkel issza az igét. Hát nincs igaza Jézusnak. Hogy ez mennyivel jobb annál, mint amikor valaki páncélként tartja maga előtt a vallásos megtapasztalásait, a vallásos cselekedeteit, a családi fölmenőit, ki tudja mit. Jézus azt mondja, van az az állapot, aminél jobb lenne, hogyha inkább hitetlen lennél. Testvérek, a vallásosság az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Én rendszerint ezt az otthoniak már megszokták, amikor vallásosságot említek, akkor azt általában negatív értelemben teszem. És erre az az okom, hogy a nem hosszú, de eddigi lelkészi szolgálatom nyomán nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy az a vallásosság, ami egyébként a hitünknek egy csodálatos keretet adhatna, a legtöbbször belül üres. Olyan, mint amikor kiteszünk egy képkeretet a falra, és nincs benne semmi. És hát mindenki milyen jókat mosolyogna, hogyha valakinek a falán ki lenne csak egy képkeret, szép, díszes, aranyozott, nincs benne semmi. Legtöbbször a vallásosság is ilyen. Vagy ami benne van, az pedig egyáltalán nem az Isten szerint való. hagy mondjak el ezzel kapcsolatban néhány tapasztalatot, amit eddig a lelkészi szolgálatom és az életem során átéltem. Legtöbbször a vallásosságnak kétféle mozgató rugója lehet. Az alapja az egyébként, ez minden, és egyébként ez benne a megdöbbentő, hogy még azt akármilyen vallásról beszélünk, keresztjén, nem keresztjén, bármilyen vallásosságról beszélünk, legtöbbször a lényege az, hogy én hogyan tudnám az Istent irányítani. Hogyan tudnám az Istent rávenni arra, hogy ő azt csinálja, amit én akarok. És mindaz, ami a vallás eszköztára, azt én arra használom, hogy az Istent megpróbáljam befolyásolni. Hogy megpróbáljam az Istent irányítani. Erre való a templomba járás, erre való a bibliaolvasás, erre való az imádság legfőképpen. Ezért van az adakozás, ezért van a szolgálat, hogy ezzel valami módon irányítani próbáljam az Istent. És a két motiváció, ami még nagyon érdekes, amit tapasztaltam, az egyik nagyon sokaknál a félelem. Jaj, csak meg ne büntessen a jó Isten! És inkább akkor elmegyek a templomba, inkább akkor imádkozom, inkább akkor adakozom. Még nem voltam lelkipásztor, teológusként látogattam meg egy idős nénit, aki már nem tudott jönni a templomba, és beszélgettünk, megkínálta egy tányér süteménnyel. És miközben megkínált, elmondta, hogy hát tegnap sütötte a süteményt vasárnap, és nézte a tévébe a tévés istentiszteletet, és miközben ment az istentisztelet, megsült a sütemény. És mondta, fölálltam, kimentem, kivettem a sütőből a süteményt, de hát csak nem büntet meg ezért a jó Isten. És néztem rá, hogy nevessek, vagy mit csinálják, de nem viccelt, hanem nála ez egy valós kategória, hogy az Isten az olyan, hogyha ő föláll a tévés istentisztelet elől, és kimegy a sütőből kivenni a süteményt, akkor lehet, hogy ezért meg fogja büntetni. Inkább gondolhatta volna, oda égetem a süteményt, csak meg ne büntessen az Isten azért, mert fölálltam a tévé elől, ahol ment az istentisztelet. Értjük? Bár szerintem nem lehet érteni, de mégis olyan szomorú. Hogy emberekben ezek a gondolatok vannak, hogy azért kell ezt az egészet csinálni, mert különben megbüntet az Isten. Akkor inkább csinálom. Ez az egyik. A másik mozgató rugója a vallásosságnak az az üzlet. Az üzletelés. Nem tudom, kinek van mindenféle boltokban, meg benzinkutakon lehet ezek a kis matrica gyűjtő füzeteket kapni. Nem tudom, kinek van ilyen, nekem nincsen, de tudom, hogy működik, hogy lehet gyűjtögetni a kis matricákat, és hogyha összegyűlt, akkor be lehet mutatni. Ez egy üzleti fogás, mindenki jól jár vele elvileg, hát valószínűleg akik a kereskedők, azok járnak általában jobban, de ne firtassuk. Miről van szó? Arról, hogy a kis hívő, vagy bocsánat, vallásos füzetembe gyűjtögetem a kis pontokat, mert most voltam templomba kétszer egymás után vasárnap, most még a Bibliát is elővettem, most egy adományt is adtam, és így gyűjtögetem, mert most segítettem a szomszédnak, és gyűjtögetem a kis pontjaimat. És amikor bajba kerülök, amikor valami probléma van, akkor felmutatom az Istennek. Ide néz! Én ilyen sok mindent csináltam. Nekem már ennyi jó pontom van, akkor neked most kutya kötelességed jönni és segíteni és megtenni azt, amit akartam. Kutya kötelességed meghallgatni az imádságomat. És meggyógyítani azt, akiért én imádkoztam. Vagy amit kértem tőled, hogy old meg problémát az életemben. Neked ez kötelességed, mert nekem ennyi pontom van. Én ezt adom, te azt adod, ez így fair. Ó, hány kiábrándult embert láttam már, aki azt mondja, csalódtam az Istenben. Miért? Hát mert én annyi mindent tettem érte, és ő meg amikor szükségem lett volna rá, akkor nem tette meg. És akkor hol van a Bibliában megírva, hogy az Isten azt fogja csinálni, amit te mondasz neki? Hol van a Bibliában megírva, hogy az Isten az összes betegünket meg fogja gyógyítani? Hol van az megírva a Bibliában, hogy az Isten irányítható? Hát itt valami nagy félreértés van. És ezért veszélyes dolog a vallásosság, testvérek. Erre mondja azt Jézus, hogy ez nem egy hitbeli lépcsőfok, hanem ez az összekeverése, nagyon súlyos összekeverése a dolgoknak. A lényeg vész el belőle. És azt mondja Jézus, hogy inkább lennél Isten tagadó, ennél még az is jobb, mert ezzel a hamis önáltatással, amit a vallásosság kínál, teljesen elvágod magad az Isten kegyelmétől. Mert az, aki ebben az állapotban valamit most elmondtam, és ebben a félelem kapcsolatban, vagy ebben az üzleti kapcsolatban az Istennel, az nem fogja sose megérteni az Isten kegyelmének a titkát. Hogy mit jelent az, hogy az Isten fia a te bűneidért önmagát föláldozta a Golgotán, azért, hogy neked bűnbocsánatot és örök életet szerezzen. Ez ebbe a képletbe nem fér bele. Nincs is rá szükség. Testvérek, csak egy dolog, mert lehet, hogy ahogyan kisalkítottam ezeket a dolgokat, olyan könnyű azt mondani, hogy hú, hát lehet, hogy vannak ilyen elvetemült emberek, amikről most én beszélek. Én arra kérlek, egy egyszerű statisztikai számítást végezz el. Mert ha te templomba járó ember vagy, akkor nyilván szoktál imádkozni. És csak egy egyszerű statisztikai számítás végezz el, hogy az imádságaidnak hány százaléka az, amikor te mondod meg az Istennek, hogy neki mit kéne csinálnia. Nem ilyen direktbe, nagyon szép köntösbe bújtatva, de te mondod meg az Istennek, hogy neki mit kellene csinálnia. És félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy nem lehet az Istentől kérni, ő mondja, kérjetek és adatik. De hogyha a vele való kapcsolatodnak ez a lényege, hogy te megmondod az Istennek, hogy kit kell meggyógyítania, hogy milyen emberi kapcsolatokat kell helyrehoznia, hogy mit és hogyan kell neki tennie, és aztán csodálkozol, ha ő nem azt csinálja, akkor valószínűleg te ebben az állapotban vagy. Ebben a helyzetben vagy. Az élő hit miről szól, testvérek? Amikor valaki élő kapcsolatban az Úr Jézussal? Amikor valakinek az életét az Úr Jézus uralja? Ott is lehet kérni, akkor is, persze. De mi az alapja? Mi a lényege? Az, hogy Uram, te mondd meg, hogy én mit csináljak. Nem én mondom meg neked, hanem Uram, mi a te akaratod? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ott erről szólnak, ez lenne a lényege. Azt hiszem érthető a különbség. Az első állapot tehát, amikor összekeverednek dolgok, és nincsenek a helyükön, és ebből lesz ez a langyos állapot. Arról már nem is beszélek, az már egy külön téma lenne, hogy ebbe a vallásos gondolkodásba mennyi minden babonaság bele tud keveredni. Mennyi minden bibliátlan gondolkodás bele tud keveredni. Azt hiszem, hogy nem kell hozzá sok évtizedes lelkészi szolgálat sem, de akár ti is tudnátok erre példákat mondani, hogy sokszor emberek, akik azt mondják, hogy én keresztény, vallásos vagy református ember vagyok, milyen teljesen bibliátlan, vagy éppen az Isten igével szöges ellentétben álló dolgokat is hisznek. Ez a keveredés. Ez a keveredés. Isten szeretné ezt kitisztázni. És azt mondja, hogy ne maradj ebben a langyos állapotban. Na a második állapot, ugye, amikor az a szív, az a hit, az forró volt már egyszer, már teljes erővel égett az Úrért, de meghűlt. Kihűlt. Megfáradt. Meglanyhult, meghidegült a hit. Pedig valamikor annyira teljes szívvel, teljes szívében, szívedben égett a tűz az Úrért. Olyan lelkes voltál, annyira mélyen átélted, hogy milyen jó az Istennel lenni. Hogy milyen jó az ő gyermeke lenni. Hogy milyen jó az, amikor ő munkálkodik a szívedben, a tiédben és rajtad keresztül másokéban is. Amikor rádöbbentél, hogy milyen csodálatos dolog bűnökből megszabadulni, hogy mit jelent az, amit Jézus tett, érted? És aztán telt az idő, jöttek a világi dolgok, benne ott voltál a világban, és egyre inkább nagyobb tért hódított vissza, teret hódított vissza a szívedből a világ. Olyan megszokottá vált ez az egész hívő élet, olyan monotonná. Jöttek a kísértések, amelyekben elbuktál, megrekedtél a hitedben valahol, sokféle módon lehet ebbe a helyzetbe jutni. Sőt, az is lehet, hogy már az elején sem volt minden rendben. Már az elején borítékolható volt, hogy ebből valami később még lesz, valami rossz. Nem tudom, mennyien ismeritek ezt a példát, nekem sokat jelentett, sok mindent megértettem belőle, amikor valaki el akarja adni a házát, és jön a vásárló, és azt mondja, hogy odaadom magának ezt a házat, fele áron akkor, ha ez a szög a falban az enyém maradhat? Hát az ember azt mondja, hogy egy szögért azt a sok milliót, hát persze, bolond lennék. Hát persze, hogy megéri. És megveszi fele áron a házat, de az a szög ott marad. Aztán telik múlik az idő, és jön a régi tulaj, hogy szeretném megnézni a szögemet, bemehetek? Hát persze, hát az övé a szög, akkor be kell engedni. Aztán legközelebb már késő este jön, mikor már mindenki alszik. Megint szeretném. Legközelebb már az ilyen, hogy ráakaszthatnám esetleg a kalapomat? Aztán ráakaszthatnám a kabátomat? És végül abból a szögből az lesz, hogy az eredeti tulaj visszaköltözik, és kitolja az ujjat. Tudjátok ki ez? Ez a visszajáró. Az, akié ott lehet az a szög a szívedben. A sátán. Nem tudom, amikor átadtad a szívedet az Úr Jézusnak, amikor kimondtad, hogy a tiéd vagyok, tényleg mindent átadtál? Vagy ott maradt egy szög? Elég egy szög. Egy olyan dolog, amit nem tettél oda az Úr Jézus kezébe. Egy olyan dolog, amit megtartottál magadnak. Egy olyan bűn, amire azt mondtad, hogy ennek maradnia kell, vagy ez még maradhat. Amikor ez megtörtént, vagy amikor ez így történt, akkor borítékolható lett már akkor, hogy a te hited később, lehet, hogy az elején nagyon lelkes volt, de ki fog hűlni. De ez nem fog megtartani téged hosszú távon. Olyan jó lenne, hogyha ezen a héten az Úr Jézus belevilágíthatna a szívedbe, az ő áldott lelkével, a lelki reflektorával, és megláthatnád, hogy mi az, ami nincsen rendben. Mi az, amit még nem rendeztél el vele? Mi az, ami miatt olyan kihűlt, langyos a hited? Pedig tudod, hogy az övé vagy, ez már nem kérdés, és mégis valahogy meghűlt a szíved. Belefásultál a hívő életbe? Olyan paradoxon ez, testvérek. Hát azt mondja az Úr Jézus, hogy a hívő élet az egy csodálatos dolog, küzdelmekkel teli, tényleg nagyon sok próbatétellel van tele, de belefásulni? És mégis hányszor éljük át ezt? Hányszor beszélek én is olyan hívő testvérekkel, akik jönnek összetörve, vagy én belefásultam ebbe? És elhiteti a sátán még hívő emberekkel is, hogy hiába küzdesz azzal a dologgal az életedbe, úgyse fog megváltozni, úgyse fogsz tudni változtatni rajta. Te már csak ilyen maradsz, úgyse fog az életed megerősödni, úgyse tudsz az Úr Jézusnak úgy szolgálni, ahogy kellene, nem vagy rá alkalmas, nem vagy rá méltó. És elhiteti ezeket a dolgokat, és belefásul még a hívő ember is abba, amit már tulajdonképpen a sátán hitetett el vele. Testvérem, értsük meg először ezt az igét, és utána az orvosságot, amit ad rá Jézus. Jézus azt mondja, hogy ő a langyos hitű emberrel, a langyos hívővel nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni. Amíg ebben az állapotban vagy, addig ő nem tud téged arra használni, amire akar. Nem tudom, belegondoltatok-e már abba, hogyha valaki hitre jut, megtér, ugye valljuk azt reformátusként az ige alapján, hogyha valaki az Úr Jézus élet, átadta a szívét, onnantól kezdve neki örök élete, üdvössége van. Most, ha ez így van, akkor miért nem csinálja azt az Úr Jézus, hogy valaki megtér, és abban a pillanatban átemeli a mennyországba? Ha már úgyis oda tartozik, ha már úgyis övé az örök élet, akkor miért hagy itt minket a földön küszködni? Nem lenne sokkal jobb már egyből a mennybe menni? Na miért? Azért, mert ő téged meg engem akar használni a többi ember életébe. Azért, mert azt akarja, hogy te őt képviseld itt ebben a világban, hogy az ő dicsőségére élj, hogy az ő hatalmát, az ő nagyságát és az ő szeretetét hirdesd. Célja van veled, feladatod van. Nincs céltalan hívő élet, testvérek. Vagy olyan magának való hívő élet. Most erre mondja az Úr Jézus, hogy de ha kihűlt a hited, ha kihűlt a szíved, akkor nem tudlak pont arra használni, amire szeretnélek, ami miatt téged itt tartalak a földön. Óriási figyelmeztetés ez számunkra, hívő emberek számára. Ne nyugodj bele! Egy másik helyen, ugyanitt a levelek között, a Jelenések könyvében azt olvasjuk, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretet már nincs meg benned. És ez nem azt jelenti, hogy egy hívő ember ugyanúgy éli az életét, mint a megtérése pillanatában, tényleg úgy 10 centivel a föld fölött ugrálva, és a madárcsicsergés, akinek volt már ilyen tapasztalata, azt tudja, hogy az első időszak a hitrejutás után az tényleg az egy ilyen rózsaszín kötszerű valami. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ez marad meg végig, de az a tűz, az ő lelkének a tüze, az nem szabad, hogy meghűljön benned. Vagy ha meghűlt, nem szabad annyiban hagynod. Én hiszem, hogy azért van ez a hét. És azért vagy te itt, egy evangelizációs héten, ami mondjuk így elvileg azoknak szólna, akiket az Úr Jézus szeretne hitre juttatni, újjászülni. És te mégis itt vagy hívő emberként. Hát ezért. Ezért, hogy fölrázzon. Ezért, hogy a te szívedet is lángba borítsa, felszítsa az ő lelkének a tüzét benned. Harmadik állapot, amikor valakinek már elkezdett a szíve megmelegítődni. Ez nem túl szép szó, de elkezdte az Isten átmelengetni az igéjével és a lelkével a szívedet. Már nagyon közel vagy hozzá. Már nem az a hideg elutasítás, már nem az a hideg közöny van benned az Isten dolgaival szemben, hiszen akkor nem is lennél itt. De itt vagy. És hallod az ő szavát, és ez elkezdi a szívedet átmelengetni. És már egészen meglangyosodott. És milyen jó dolog. És mégis figyelmeztet az Úr Jézus, hogy ne maradj ebben az állapotban. Nem tudom, ki emlékszik arra a történetre a Bibliából, amikor Jézus egy írástudóval beszélget, és először az írástudó próbálja tesztelni Jézust, hogy na hát mennyire van képbe ezekkel a bibliai dolgokkal, mi a nagy parancsolat. Egészen komikus történet, amikor egy ember az Istent vizsgáztatja az igéről, de mindegy. A lényeg az, hogy ezek után azért Jézus is mond valamit ennek az írástudónak, és azt mondja, hogy nem vagy messze az Isten országától. És nem tudjuk, hogy erre mit reagált az írástudó, lehet, hogy kihúzta magát, hogy hát még lá. Még a mester is megmondta, hogy én már nem vagyok messze az Isten országától. Úgy tudom, hogy itt azért elég sokan szoktak buszozni, tömegközlekedést használni, hagy kérdezzem meg, ha majdnem elérted a buszt, az jó? Szerintem nem. Ha csak egy picit késted le éppen, és majdnem elérted, az ugyanolyan rossz, mint hogyha el se indultál volna. Sőt, még talán rosszabb, mert még az ember bosszankodik is. Az, hogy közel vagyok hozzá, már majdnem elérem, az azt jelenti, hogy még nem vagyok ott. Hogyha ez az írástudó megértette, reméljük, hogy megértette Jézus szavát, akkor ebből azt szűrte le, hogy igen, közel vagy, de még nem vagy ott. De még nem vagy bent. Értitek, miről van itt szó? Azt mondja Jézus, hogy de jó, hogy már a szíved elkezdett meglanyulni, de nem maradhatsz ebben az állapotban. Mert az még rosszabb, mint hogyha el se indultál volna, mint hogy elhiteted magaddal, hogy ó, ez így már elég. Ez egy bíztatással teli figyelmeztetés ma számodra. Ne állj meg! Ne hagyd annyiban! Ne elégedj meg ezzel a langyos, már nem hideg, de langyos állapottal, hanem engedd, hogy az Úr Jézus szeretete lángba borítsa a szívedet. Iránta való szeretet lángjával. Azonban van ebben egy nagy ellenségünk, és egyszer egy keresztény író, C.S. Lewis, ezt az ellenséget nagyon jól le is leplezte egy könyvében, nagyon szemléletes módon, a Csűrcsavar leveleiben. C.S. Lewis írta ezt a könyvet, és ebben van egy jelenet, amikor az ördögök nagy gyűlést tartanak. Mégpedig arról, hogy hogyan is lehetne az embereket legjobban Istentől elszakítani. És akkor várják a véleményeket, és jelentkezik az egyik, azt mondja, hogy hát azt kéne csinálni, hogy elhitetni velük, hogy Isten nem létezik. Csóválja a fejét a főnök, azt mondja, az nem jó, hát nézd meg, körbenéznek a teremtett világba, És rá fognak jönni, hogy hát valahonnan ennek jönnie kell. Hát ilyen csodálatos dolgot, ez nem jöhetett létre a véletlen kapcsán, hát lennie kell Istennek, ez nem jó módszer. Hogy jelentkezik a következő, akkor hitessük el velük, hogy Isten nem szereti őket. Megint csóválja a fejét a főnök, nem lesz jó. Hát ott a kereszt. Hát Isten az egyszülött fiát adta oda, hogy megmentse őket. Hát hogy tudnák elhinni, hogy Isten nem szereti őket? Ez se fog működni. És akkor előáll egy öreg bölcs ördög, és azt mondja, jó, akkor hitessük el velük, hogy ráérnek még ezzel foglalkozni. Hogy ráérnek ezzel később is foglalkozni. Megvan, azt mondja a főnök. Ez az. Ez az. Jó, ha tudod, hogy van egy ellenség, akinek az a célja, hogy húzd az időt. Hogyha már közel vagy az Istenhez, akkor állj meg. És azt mondta, hogy ráérek majd még ezzel még foglalkozni. Biztos ez? Valaki egyszer azt mondta nekem, legalább őszinte volt, hogy hát majd, ha nyugdíjas leszek, akkor majd megyek a templomba. Akkor majd foglalkozom az Isten dolgaival. És akkor ott nem volt bátorságom, vagy a lélek nem adta, nem tudom, de azért ott csengett bennem, hogy és tessék mondani, biztos az, hogy lesz nyugdíjas? Azt honnét tudja? Ki az, aki azt meri mondani, hogy lesz még holnap? Mert nem tudjuk. Ma itt vagy. Itt van az Isten lelke. Hív téged megtérésre. Azt nem tudhatod, hogy lesz-e holnap másik lehetőség. Az Isten igéje mindig ma hív megtérésre, sosem holnap. Az mindig a sátán, aki azt mondja, hogy ráérsz majd még ezzel foglalkozni. Ha már átmelengedte az Isten igéje a szívedet, ne várj tovább. Ne maradj meg ebben, hanem lépj be oda, ahova az Isten hív. Testvérek, egy nagyon nehéz korszakban élünk mi. Ez persze mindenkor minden ember elmondhatta magáról, de mi most mondjuk a magunk koráról, és szerintem nem beszélünk ezzel mellé, vagy nem mondunk ezzel hamisat. Egy nagyon nehéz korban élünk, ahol a kereszténységnek, ennek a kereszténységnek nevezett valaminek, majd mindjárt elmondom, miért így mondom, a legnagyobb problémája pont az, amit ez az ige mond. Hogy a kereszténység meglangyosodott, úgy egészében véve. A baj csak az, hogy a kereszténység az nem egy ilyen láthatatlan massza, az te vagy, meg én vagyok. Mi vagyunk a kereszténység. És hogy ezt igazoljam, csak egy dolgot hagyd mondjak még így a végén, hogy gondoljunk bele abba, hogyha valakit megkérdezünk arról, hogy milyen vallás, és azt mondja, hogy keresztjén, akkor ez igazából semmit nem jelent. Még legalább 4-5 következő kérdést föl kell tenni ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ez mit jelent. Mert attól, hogy valaki keresztjén, lehet, hogy csak annyit jelent, hogy hát megkeresztelték csecsemőkorában, többet át se lépte a templom ajtaját. És azt, hogy én keresztjén vagyok. Lehet, hogy azt jelenti, hogy valahol egy gyülekezetben regisztrált egyháztag. Lehet, hogy konfirmált. Lehet, hogy jár templomba valahova. Lehet, hogy hisz abban, hogy Isten létezik. És sorolhatnánk, hogy mi mindent jelentett az, hogy keresztjén. De valójában így önmagában semmit. Legalábbis itt a mi vidékünkön semmit. És én mindig biztatom a gyülekezeti tagjainkat is, és a hittanosainkat is, hogy szabad ám nekünk imádkozni. Azokért a testvéreinkért, ahol az a szó, hogy keresztjén vagyok, vagy ez a mondat, ez neki az életébe kerülhet. Na ott aztán nem kell többet kérdezni, hogy mit jelent az, hogy keresztjén. Te ezt mennyire gondolod komolyan? Amikor a fegyvert tartják oda a fejéhez, és azt mondják, hogy ha keresztjén vagy, megölünk. Ott nem kell többet kérdezni, hogy eznek számára ez komoly dolog, vagy csak úgy egy ilyen kulturális, vagy hagyományőrző kérdés. Értjük, testvérek? Mit jelent az, hogy én keresztjén vagyok? Azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztus követő, hogy az életemet az Úr Jézus vezeti és uralja. Ezt kéne, hogy jelentse. Nem kéne utána magyarázkodni, hogy én nem csak keresztjén vagyok, én hívő vagyok. Hát természetes, nem? Hogyha Krisztusé vagyok, akkor hívő vagyok. Hogy én megtért vagyok. Hát ha krisztusi vagyok, ha Krisztus követő vagyok, akkor az magába foglalja azt, hogy én megtért ember vagyok. És mégis úgy leértékelődött mindez. Higgyétek el, hogy az Isten meg fogja ítélni ezt a langyos kereszténységet. Azt mondja, hogy ha ennél még az is jó, hogyha jobb lenne, hogyha ha hidegek lennétek. De mivel se nem forró, se nem hideg, én kiköpöm a számból ezt. Ezzel nem tudok mit kezdeni. És testvérek, milyen jó, mivel mi vagyunk a kereszténység, hogyha ennek mi elébe mehetünk, és azt mondhatjuk, hogy mi nem akarunk ebben a langyos állapotban maradni. Még csak azt se akarjuk megvárni, hogy az Isten megengedje, hogy itt a mi vidékünkön is keresztény üldözés legyen. Nem. Nem, én most akarok az övé lenni. Én most akarok ebből a langyos állapotból kijönni, és engedni, hogy az Isten lelke fölhevítse az én szívemet ő iránta. És legyen Krisztusért égő szívem. Testvérek, ezért vagyunk itt. Hogy a te szíved is, az én szívem is, az Úr Jézus Krisztusé lehessen, és érte éghessen. Olyan jó lenne, hogyha, amit az Isten tisztelet elején énekeltünk, az őszinte imádságunk lehetne. Csak ott az első verszak, hagy olvassam el így befejezésképpen. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Így legyen. Amen. Nem ezt az éneket fogjuk énekelni, amiről most idéztem, ezt már énekeltük, de az egész hetünknek van egy olyan éneke, ami hiszem, hogy összefoglalja a hetünk mondani valóját, és mielőtt a szokott módon imádkoznánk, imádkozzuk el ezt az éneket is. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy még a legkeményebb, legfájóbb igékkel is azért találsz meg bennünket, mert ez a te kegyelmednek a jele, hogy nem akarsz bennünket olyan állapotban hagyni, hogy ne tudj velünk mit kezdeni. Te látod a mi szívünk állapotát, pontosan tudod, hogy a langyosságnak melyik állapota, formája, kialakulása fenyeget bennünket, vagy mi az, amiben talán már benne vagyunk. Te tudod, hogy a szívünkben összekeveredtek-e a dolgok, és talán értékesebbnek tartjuk a keretet, mint magát a tartalmat. Vagy éppen a mi érted égő szívünk meglanyhult. Vagy talán már elkezdett a hideg állapotból fölmelegedni, de még nem adtuk át magunkat neked. Köszönjük, hogy akármelyik helyzetben is vagyunk, te szóltál hozzánk. És köszönjük, hogy neked célod van velünk. Nem akarod annyiban hagyni a mi életünket. Nem akarsz benne hagyni ebben az állapotban. Ezért szóltál, ezért figyelmeztettél, ezért bátorítottál bennünket. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy ne mehessünk innen úgy haza, ahogyan ide jöttünk, hanem az, amit te elkezdtél bennünk, azt az áldott munkát, azt folytasd tovább, és ne is hagyd abba mi bennünk. Kérünk téged, Urunk, hogy te vértesz föl bennünket a te fegyvereiddel, a sátán sokféle mesterkedésével szemben. Hiszen a te fegyverzeted az, ami bennünket megvédhet. Kérünk, hogy a te igédet így tudjuk hallgatni, így tudjuk forgatni, nap mint nap. Így tudjunk beléd kapaszkodni teljes szívünkkel és bizalmunkkal minden nap. Így tudjuk keresni a te akaratodat, és nem a magunkét ráderöltetni. Légy áldott, amiért ezt kimunkálhatod a mi szívünkbe. Így áld meg mindazt, ami ma elhangzott, hogy ez a szívünkben gyümölcsöt teremessen. Amen.